nagyon érdekes volt, csak még egy kicsit előtte, hogy nagyon bennem volt egy gondolat, amit úgy mottójánul akartam szánni. Nem arról beszélek, de a mottójánul akartam szánni ennek, és nem emlékeztem. Ismeritek ezt, amikor nem emlékszem pontosan az igére, csak a gondolat van meg benned, és keresed, és nem tudod, hogy mi, és akkor végre, hát ugye azért a mai modern Biblia korában, hál' Istennek, számítógép nagyban segíti, hogy mégis megtaláljam, és akkor megtaláltam, akkor úgy kéne. Igaz, már nem nagyon forgatom a papírkönyvjelzőmet, de úgy értem, hogy a papír alapú Bibliát, ekkor lettem magamat, mert 30 éve a könyvjelzővel van ez az igevers írva. Az első karácsonyomra kaptam a feleségemtől, és ez az igevers úgy hangzik, és ez direkt a Károlyból, a régi Károlyból mondom, mert szia, gyere! És ez direkt a régi Károlyból hadd mondjam el, mert nekem úgy hangzik ízesen, 128. Zsoltárnak az első verse, mind boldog az, aki féli az Urat, és aki az ő utaiban jár. Imádkozzunk. Uram, azt énekeltük, hogy mi szép a te neved, és hogy boruljunk le előtted. Uram, és most azért jövünk hozzád, ezen a vasárnapon is, hogy leboruljunk előtted, és elismerjük. Te vagy Jézus Krisztus az Úr, te vagy a Király, és mi leborulunk előtted, és tisztelünk, és imádunk téged, és keresni akarjuk, Uram, a te bölcsességed, a te akaratodat, a te tervedet az életünkbe. Uram, itt vagyunk, szólj hozzánk. Nyisd meg a szívünket, a fülünket, és engedd, Uram, hogy a szó ne csak szó legyen, hanem életté váljon bennünk. És életté váljon rajtunk keresztül másokon. Másokban is. Amen. Szóval azért mégiscsak kapcsolódok ehhez a vershez annyiban, hogy valami olyasmi van benne, hogy mind boldog az, aki féli az Urat, és aki az ő útjaiban jár, hangzik az ige vers. És nekem egy kicsit veszőparipám ez az úton járás. Ha valaki kicsit odafigyel, hogy én miről beszélek, ez nagyon sokszor előjövő téma. Van egy motivum az Ószövetségnek, ami az úton járás kapcsán, mert nagyon képies a héber, lépten nyomon előjön. A példabeszédben, dek 4-ben például úgy hangzik, hogy de nagyon sok helyen idézi, tehát szinte legalább 50 helyet biztos találnék erre, hogy ne térjél le se jobbra, se balra. Ugye az úton járás kapcsán. Ne térj le se jobbra, se balra. Tarts távol lábadat a rossztól, hangzik itt a példabeszédekben, amit éppen kikerestem. Egy kicsit a bevezetőben ezt szeretném kutatni, vizsgálni, hogy vajon miről beszélhet az ige, amikor azt mondja, hogy ne térj le se jobbra, se balra. Hadd mutassak ilyen jobbra, meg balra menő utakat. És én azt gondolom, hogy jó ezt a Ószövetségből keresni. Van egy nagyon ismert történet. A Krónikák 20-ban, az 1 Krónika 20-ban úgy meséli el a történetnek csak a legelső versét, hogy felolvasom. Egy esztendő múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, mozgósította Joáb a hadsereget, és elpusztította az ammóniak országát, megérkezett Rabbához és körülzárta. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Joáb elfoglalta és lerombolta Rabbát. Ugye egy ostromról beszél, amit talán érdemes nagyon zárójelbe oda tenni erről a Rabbáról, mert olyan sok háború van, hogy nem is biztos, hogy mindenki képes követni, hogy éppen most kivel, ki ellen háborúzik, hogy ez azért már Dávid hatalmának egy megerősödő időszakáról szól. Dávid végre trónra kerül, már Jeruzsálemben, ő mind a teljes Izrael fölött ő a király, és bizony ez az ország, ez már ugye a Jordánon túl van, ez már egy... Hogy tetszik, egy anektálás, ez már egy elfoglalása egy idegen országnak. A Krónikák könyvéből olvastam fel a jelenetet, és ez nagyon És azt észre kell venni, hogy a krónikák könyve nagyon szemérmes. Nagyon, hogy is mondjam csak, nagyon mélyen hallgat a hibákról, a problémákról, ezzel szemben a királyok könyve, ami ugye egy párhuzamos történet, és sokszor, ahol nyitjuk a Bibliát, nem is értjük, miért van kétszer minden. Ugye? Megfordult már bennetek? Igen. Furcsa. Pedig van értelme. De a királyok könyve az talán kevésbé. De minden esetre, ennek ellenére ez a nagyon szemérmes, nagyon rövid, ez az egy vers, ez a királyok könyvében két fejezet. Csak hogy érezzétek, hogy mennyire szemérmes a történet. Két dolgot mégis elmond. Furcsán, olyan meseszerűen kihangsúlyozva elmondja nekünk, hogy amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, és Dávid pedig ekkor Jeruzsálemben maradt. És ennek oka van, hogy ezt a két dolgot már nem akarja elhallgatni. A krónikák könyve, ami ennek a párhuzamos része, az talán egy picit többet beszél. Először is, 2 Sámuel 11-ben, a történet első fele, tehát az első mondat majdnem ugyanígy hangzik. Egy esztendő múlva abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival, meg az egész Izraellel együtt, pusztították az ammóniakat, és körülzálták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Tudom, hogy a részletekben való bogarászás, de itt például még egy további mondatot hozzátesz a történetíró. Dávid elküldte Joábot. Elment a nép, elment a sereg, a király pedig nem. És hogy ezt miért említi meg a történetíró, az éppen azért tartom fontosnak, és tartja ő is fontosnak, mert éreztetni akarja velünk, hogy nem volt helyén való, amit a király csinál. Nem mondja direktbe, hogy ezt rosszul csinálta, de olyan furcsa szóhasználat, nem, hogy amikor a királyok háborúba szoktak menni, akkor ő nem ment. Elküldte a népet. Ha kinyitjátok a Bibliát és visszakeresitek, egészen eddig Dávid mindig ment a sereg élén. És hogyha kételkedésünk lenne, a történetnek a lezárásakor, két fejezettel később, amit tehát az előző, a párhuzamos krónikák könyve egyetlen egy versben foglalt össze, itt mondom két fejezet, és az utolsó vers zárja le ugyanazt, ezt olvassuk. Joáb eközben, mert úgy zajlott ez a háború, Rabba ellen harcolt, hogy elfoglalja a királyi várost. De követeket küldött Joáb Dávidhoz, és ezt üzente. Harcolok Rabba ellen, és a vízivárost már elfoglaltam. Most azért gyűjtsd össze a hadinép többi részét, vedd ostrom alá a várost, és foglald el! Hát, én szinte hallom azt a baráti, de mégis szemrehányó figyelmeztetést a fővezérének, aki ugye a nagybátyja, ha jól emlékszem, egyébként ezt tudni kell, tehát rokon. És foglald el! Különben én foglalom el a várost. És akkor rólam nevezik majd el. Ekkor összegyűjti Dávid a segreget, Rabba alá vonul, harcol ellen, elfoglalja. Hogy miért fontos, és hogy miért akarok erről beszélni, mert egy nagyon-nagyon fontos dolog van elrejtve ebben a területben. És ha semmi másból, mint Joábnak ebből az üzenetéből világosan kitűnik, a király nem volt a helyén. A király nem ott volt, ahol kellett volna lennie. Tudjátok, mi a történeteket hajlamosak vagyunk morális oldalról vizsgálni. Ezt a történetet is. Mert amit eddig szemérmesen kikerültem, és amit a krónikák könyve teljes egészében átugrik, az a két rész az nem más, mint Dávidnak a hatalommal való visszaélése, a házasság törése, az Úriás meggyilkoltatása. Ismeritek a bibliai történetet, nem is akarok róla beszélni, nem erről szól a mai beszédem. Azért nem erről szól, mert én azt látom, hogy még a Biblia üzenetének, és ebből a szempontból tehát a dávidi házzal nagyon is lojálisan foglalkozó krónikák könyvének, aki tehát szemérmesen elhallgatja ezt az egész ballépést, bűnt, terhordozást, is meg kell, hogy említse azt, hogy a király nem volt a helyén. Tudjátok, nem kevesebbet láthatunk meg ebből a történetből, mint hogy mindaz, ami az itt elkövetett, nevezzük morális bűnöknek, És ezt mi keresztényként hajlamosak vagyunk, a jaj, oda se nézek, fúj, bottal se piszkálnám, micsoda bűn. Egy olyan új oldalról bemutatását adja nekünk, amiben észre kell vennünk, hogy ezek következmények. Az, hogy Dávid bűnt bűnre halmoz, az valójában következménye annak az állapotának, hogy Dávid ebben az időszakban nincsen a helyén. Dávid helye a sereggel volt. Mert, és ez nagyon fontos, az ő felkenetése a vezetői posztról szólt. Hadd tartsak egy picit, nagyon picit, nagyon sokat tudnék róla beszélni, egy nagyon pici kitekintést valójában a királyságról. Ha a Bírák könyvét olvassátok, egyben biztosan mindenki egyetért. Káosz. Káosz. Időnként nagy baj van, Isten támaszt egy bírát, az félve vagy kevésbé félve feláll, elindul, győzelemre vezeti a népet, bár látszik, hogy az Isten harcol, gondoljatok csak Gedeonra, aki 300 emberrel győzt. Majd nyugalom és béke van egy ideig, és aztán eltelik egy kis idő és újra kezdődik minden. És ez egy szenvedés. Szenvedés ennek a 12 törzsnek is. Szenvedés belül magukban is, mert nem olyan egyszerű és nyilvánvaló, például csak azt felismerni, hogy valóban Isten szól, amikor előáll egy Gedeon és harcba hívja a többieket. Ha figyelmesen nézzük a Bírák könyvét, hiába ez egy törzsszövetség, nem is fordul elő, hogy egyszerre mind a 12 törzs valamikor is hadba állna, és mindannyian jönnének. Egy-egy része jön mindig. Ez a belső probléma, ahogy el szokták mondani a Bírák korának. A másik, hogy talán Sámson történetében vehetünk észre egy olyan apró kis momentumot, hogy eljut odáig ez a nép, hogy képesek Sámsont, a saját testvérüket, a judabeirek kiadni a filiszteusoknak, amikor követelik tőlük. Hát micsoda dolog ez, hol fordul ez elő? Őt kiadják. Olyan erős is, olyan hihetetlenül nagy már a nyomás rájuk, hogy kiadják. Miért mondom mindezt el? Mert ez a két tényező az, amiért valójában királyt követelnek maguk. De azt is észre kell venni, hogy amikor királyt kérnek, ők valójában, mert a királyról, a király szóról nekünk mondjuk Ferenc Jóska, meg valami hasonló, bár ő császár, tudom, de valami ilyesmi képünk van. Tehát a bölcs és nagy és minden területén az életnek uralkodó valakiben gondolkodunk. De nekik nem erre volt szükségük. Nekik arra az anarchiának a feloldására volt szükségük, amit a Bírák könyve jellemez. Ezért mutatja be a Biblia a Bírák könyvét előtte. Nekik arra volt szükségük, hogy legyen valaki, aki állandóan előttük jár, aki vezeti őket, aki a vezérük, fejedelmük, és nem pedig aki otthon trónol. És nyilván ezért is van, hogy Sámuel szegény nem igazán ért egyet vele, és mikor elmondja a népnek a királykérésre, hogy hát ez bizony nem azt fogja majd eredményezni, amire ti számítottok, akkor elengedik a fülük mellett. Csak egy kis adalék. Sámuel, amikor felkeni Sault, akkor ezekkel a szavakkal keni föl. Fogta Sámuel az olajos korsót, öntött bele Saul fejére, megcsókolta, és ezt mondta, ezennel fölkent téged az Úr öröksége fejedelmévé. Általában a Sámuel könyvön mindig királynak szólítják, ezen a ponton nem, fejedelmévé. Azt ígértem, rövid leszek, ennyi volt csak a kitekintés, de ha elteszitek magatoknak, ez egy nagyon jó megértését adja a kornak. A nép nem alapvetően egy ilyen monarchisztikus vagy abszolút uralkodót várt, hanem inkább egy vezért, aki mindig előttük van, aki mindig ott van. Hadd rövidítsem le a dolgot, aki mindig azon a helyen van, ahonnan most Dávid nagyon hiányzik. És más kérdés, hogy természetesen a nép előtt nem volt más, mint a környező népek királyai. Ezért aztán villámgyorsan átalakul ez. Ugye csak három generáció, Dávid, Salamonnál már azt látjuk, hogy ő már ténylegesen egy ilyen király. Birodalmat alapít, hierarchiákat csinál, rendet, adórendszert, közigazgatást csinál, de nem ilyet kértek. Miért érdekes ez? Mert azt látom, hogy az egyik lehetséges irány ennek az eltérésnek, amit ebben a történetben Dávidnál látunk. Amikor azt mondja az ige, hogy ne térj el se jobbra, se balra, akkor az egyik lehetséges irány, hogy olyan helyen vagy, ahova Isten soha nem küldött, amire soha nem kért, amire soha nem adott felhatalmazást, ahogy neki sem az volt a feladata, hogy otthon despedjen a háztetőn is, hogy nem éppen észrevegye a szomszédasszonyt. És mindezek ellenére, és a kicsit a morális oldalának a vizsgálatába azért annyit hadd tegyünk hozzá. Isten mindezek ellenére kegyelmet ad, de a következményeket, amik nem kicsiek, viselnie kell neki is, és ugye az egész családnak tágabb értelemben az emiatt rájuk jövő családi viszályokba. És mi is vegyük észre, hogy ugyanígy elkalandozunk. Mi is néha olyan helyen vagyunk, olyat teszünk, amit Isten nem mondott. Az a tapasztalatom, és engedjétek meg, hogy ez most egy kicsit személyes is, de nagyon sokszor hallottam már testvérektől visszahallani, hogy bizony, néha a nyugalom, a problémamentes időszak, tehát amikor ugye elmúltak a viharok, a megrázkódtatások, az bizony az egyik legnagyobb feszélyforrást is tud jelenteni számunkra, hívők számára. Mert magában hordozza egyrészt azt, hogy óhatatlanul megszületik a kísértés, megfogan a bűn a semmittelés miatt, a tétlenség miatt. Másrészt pedig ez az állapot egy ürességet, gyümölcstelenséget jelent. Gondolj erre! Én ezt nagyon tetten tudom érni, amikor ezt az ürességet, gyümölcstelenséget érzem magamban itt belül, hogy helyemen vagyok-e. Vagy már egy ideje csak úgy vagyok. És Uram, hol vagy? Itt vagy még. Ennyit a jobbról. Beszéljünk egy kicsit a balról, jó? Hát ezt én neveztem el önkényesen, de talán majd megértitek, hogy miért így azonosítom be a két irányt. A másik történet, szintén egy nagyon-nagyon közismert történet, Sinai hegyi törvényadás megtörténik, elindul a pusztába a nép, eljutnak ugye a Párán pusztájába, a Kádes, és szól az Isten, hogy küldjél képeket Kánaán földjére, amelyet majd Izrael fiainak adok. Ki is küldik a kémeket, ismerjük a történetet, ahogy visszaérkeznek, és beszámolnak a látottakról. Megmutatják a hegynek, vagy a földnek a gyümölcseit, elmondják, hogy elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. Két dolgot érdemes meglátni benne. Tudják, hogy Isten nekik adta a földet, tudják Istennek mi a terve, és Isten elküldi őket, hogy bizonyítékeket hordozzon nekik, hogy bizony, valóban ilyen az a föld, egy ilyen tejjel mézzel folyó Kánaán. Tehát még bizonyítékeket hoztak róla, de a kémek egy része beszámol a potenciális veszélyekről is. Látják, és ez elrémiszti őket. Elrémiszti őket, és bizony hiába biztatja Józsué és Káleb a többieket, mondja nekik, hogy csak az Úr ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a félfogunkra sem elegek. Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az Úr, ne féljetek tőlük. Hiába hangzik ez a szó is, ebben én nagyon megfogott így a végén, hogy azt mondja Józsué meg Káleb a többieknek, hogy velünk van az Úr. Nem hallgatnak rájuk. Pedig, ugye ahogy mondtam, ez a másik lehetőség lenne, illetve a jó lehetőség lenne, ott lenni, ahova az Úr szeretne minket vinni, nem lehetséges anélkül, hogy hiszek benne. Az, hogy felünk van az Úr, az nem egy kézzel fogható, meglátható dolog. Legfeljebb bizonyítékot ad neki a földről. De az ígéret, hogy ahova megyünk, ott velünk lesz az Úr, az elhangzik. Nem az a hit tárgya, hogy milyen jó lesz majd nekem. És általában a hétköznapokban is azt tapasztalom, hogy nem az a hit tárgya, hogy nekem majd milyen jó lesz, hanem az a hit tárgya, hogy bármi is történik, velem van. És a történetet ismeritek, Isten valahol kegyelmet ad, de a következmények azok nem múlnak el nyomtalanul. Egyik következmény, hogy bizony az a tíz kém, aki itt és most hamis bizonyságot mond az Úrról, a Biblia nem részletezi ki, egyszerűen azt mondja, azok, akik rossz hírét keltették, meghaltak az Úr csapásától. Igen, ez ott volt. A többiek számára pedig kicsit fonák módon, ugye azt mondja az Isten, hogy mivel azt féltettétek, hogy jaj, majd mi lesz a gyerekeinkkel, ezért ti itt a pusztába fogtok 40 évig vándorolni, a gyerekeitek meg majd bemennek. Mi az igazi következménye ennek, hogyha nem mennek? Hiszen a balra való eltérés az remélem kirajzolódik ebből, az, amikor nem megyek arra, merre az Isten vinni akar. Nos, itt kézzel fogható. Lemaradnak mindarról. Mindarról az áldásról, amiben már az ő életükben részesülhetnének. Ez hihetetlen. Talán néhány hét volt, hogy a Sínai hegytől idáig értek, 2-3 hét legfeljebb, nem nagy távolság, sőt, ugye egyes kutatások szerint talán még annyi sem, mert nagyon közel volt hozzá, ha máshova feltételezzük a Sínai hegyet. 40 nap volt ugye a kémek útja. Gondoljátok, hogy az Egyiptomból való kijövetelés után mondjuk a harmadik évben már benn lehettek volna az ígéret földjére. És ehhez képest jön a 40 év. És akkor, hogy még egy extra is legyen, ezt az egész szituációt mivel tetézik? No, tesz a nép ezek után egy jobbra átott megint, egy kicsit a Dávidhoz hasonlóan, amikor ezt elbeszélte, felkeltek, hogy fölmenjenek a hegyvidék magaslataira, mondván, itt vagyunk, menjünk hát arra a helyre, amerről az Úr beszélt, bizony vétkeztünk. Mózes azonban azt mondta, miért akarjátok áthágni az Úr parancsát? Hoppá, nem fog az sikerülni. Ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr. Megváltozott volna valami? Igen, megváltozott. Tegnapról mára megváltozott. Vereséget fogtok szenvedni az ellenségeittel. Hiszen az amálekiak és a kánaániak ott vannak veletek szemben. És elhullottak a fegyvereiktől. Mózes pontosan tudja, hogy amit a kémek elmondanak, az igaz. De a félelem, amit hoznak hit nélkül, az a hazugság. És valóban úgy történik, ennek ellenére nem hallgatnak Mózesre, nekiesnek, és utána egészen jó darabig messzire elhűzik hormáik, de ezt nem tudom, hogy hol van. Szóval elhűzik a megtámadott ellenségüket. Miközben néhány nappal hamarabb az Úr velük lett volna. Dávidhoz hasonlóan pontosan az történik, csak pusztulást jelent, ha Isten nélkül lép. Nincsenek a helyükön. Egyik pillanatról a másikra. Akkor sincsenek, amikor mondja nekik az Úr, hogy menjetek, és amikor azt mondja, hogy oké, akkor erről most lemondtam, a következő pillanatban már megint. Nem a helyükön vannak, hanem akkor meg megindulnak a saját fejük után. Nagyon kedves igény, pár hónappal ezelőtt, még mielőtt karantén kezdődött volna egyszer, én erről a témáról már beszéltem, és akkor felolvastam nektek az Ézsaiás 48-ból egy kedves igémet. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje, én az Úr vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Hihetetlenül fontos az Isten számára. Újra és újra hangsúlyozza. Ne térj el se jobbra, se balra. Hát foglaljam össze az eddigieket. Azt hiszem elég világosan kirajzolható, hogy két jól látható módon tudok biztosan célt éleszteni. Két irányból van igazán veszély. Ha ott vagyok, ha azt teszem, ahova Isten nem küldött soha. Vagy hogyha nem megyek oda, nem teszem azt, ahová küld. Van út. Van út, amelyen az Isten szeretné, ha járnánk. Kivétel nélkül mindannyian. És ennek érdekében nagyon sokféle módon szól hozzánk. Erről beszéltem valamikor februárban. Csak összefoglalásul én azt gondolom, hogy Isten alapvetően három módon, ha ezt lehet így kategorizálni, szól hozzánk. Szól az igéjén keresztül, szüntelenül. Szól közvetlenül, a lelkén, szellemén keresztül minden újjászületett hívőhöz. És szól, igen, szól a testvéri közösségen keresztül, a te testvéreden keresztül. Nagyjából a prioritást is ilyen sorrendben szeretném minden esetben hangoztatni. Nem felcserélhetően az igén, a lélekvezetésén és a testvéri közösségen szerint. Nem ez a kérdés, hogy az Isten akar-e szólni, azt hiszem, hogy annak ez volt mindig a konklúziója, hanem hogy akarom-e meghallani, tudjátok? Akarom-e meghallani azt, amit mond? Akar. Vajon mit kezdek vele, ha szól? Egy kis személyes dolog. Ahogy készültem erre, az Isten, ha valamit mondani akar, akkor az csőstűn mondja. Lehet, hogy Zoliék már nevetnek is, mert pénteken a Biblia óra, vagy ami helyette volt beszélgetés, az a végén nagyon ebbe a témába torkollott ki. Anélkül, hogy ők tudták volna, hogy én valami ilyesmire készülök. És az én személyes tapasztalatom az az, az életemből, hogy bizony én biztonsági játékos vagyok. Ez nem kevesebbet jelent csak, mint hogy nem mozdulok, mert abból baj nem lehet, gondolom én. És van az Isten olyan kegyelmes, hogy néha képes kirúgni alólam a széket, a sámlit, csak hogy észrevegyem, hogy akar valamit csinálni vele. És valóban igaz, hogy szeret az Úr, és nem akarja neked soha rosszat, ő mindig a javadat akarja. De valójában nem azt várná, hogy ki kelljen rúgni a sámlit alólad, hogy megmozdulj, hogy felállj, hogy elindulj, hogy lépéseket tegyél, hanem hogy meghalld azt, amit ő mondani akar. És erről beszélgettünk egyébként a Biblia órán, hogy mennyire sokféle módon szól az Isten hozzánk. Sokféle gondolatunk, megérzésünk, inspirációnk, ihletünk. Nem is tudom a szavakat összerendezni, mindenki egy kicsit értse be azt, ahogy ő személyesen megéli, megfogalmazza azt, amikor valamiről tudja, hogy ez az Istentől van. Nevezzek most, hadd nevezzem csak, hogy egyszerűbb legyen ihletésnek, jó ezt? De hangsúlyozottan valami Istentől jövő gondolatot érzek benne, értek benne. Nem isteni kézzel falra felírt feliratot, meg nem valami szózatot, ahogy Adrian Plesz mondja, hogy fogj egy békát és nevezd Kaiser Billnek, szóval nem valamilyen borzalmas, misztikus dolgot, hétköznapi dolgokat, a leghétköznapi dolgokat, dolgot, amiről talán nem is látod azt, hogy ez az Isten keze munkája. Csak van valami gondolat benned, ami megfogalmazódott, és erről beszél az ige. Mit kezdjünk? Mit kezdjünk a gondolattal? Mindent megpróbáljatok, mondja a régi Károli. És persze ezt lehet nagyon félre érteni, hogy akkor én most próbálgatok mindent, jót is, rosszat is, de ez az ige nem erről beszél. Tesszalonikai levél, első Tesszalonikai levél 5. részében van erről szó, és a új fordításban úgy hangzik, hogy a lelket ne oltsátok ki, a profétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Én most kivételesen, ritkán szoktam, de az egyszerű fordítás, ami egy kicsit most magyarázó fordítást hozom ide, és rögtön kinyílik, és rögtön világossá válik, hogy miről is beszélnek most. Az egyszerű fordítás így fogalmaz. A Szent Szellemet ne akadályozzátok abban, hogy a munkáját végezze. A profétai ajándékot és az üzeneteket ne becsüljétek le. Viszont mindent gondosan vizsgáljatok meg, hogy valóban Istentől származik-e. Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok. Bontsuk ki egy kicsit, bár szerintem már önmagában gyönyörűen beszél, és szinte magától értetődő az, amit mondtam. Ez a Tesszaloniki levél. Pár, igen, igen, jó, bocsánat. Tehát az első Tesszaloniki levél 5. része. Igen. Az első mondat az úgy hangzott, tehát az első, az a 19-es vers, hogy a Szent Szellemet ne akadályozzátok meg abban, hogy a munkáját végezze. Hoppá. Ennek az első és legfontosabb felismerése. És meggyőződésem, hogy az Isten vezetésének a legnagyobb akadálya az a saját életünkben, és általában az életünkben és a környezetünkben való annak felismerése, hogy az Isten munkálkodik. Az Istennek van munkája. Az Istennek bennem, benned, mindannyiótoknak egyenként van munkája. Nem a Szabó Zoli privilégiuma, hogy foglalkozik vele az Isten. Meg a nagyon odaszánt, meg a nagyon szent embereké. Én meg nagyon bűnös vagyok, én velem nem foglalkozik. Ez egy hülyeség. Isten újjászült téged, benned él. Terve van veled. Már az anyaméhben ismertelek, azt mondta. és onnantól kezdve formálok és foglalkozom veled. Tehát a legelső gondolat, amit megmond, hogy van az Istennek munkája benned. És a legelső kihívás, azt gondolom, mindannyiunk számára, nekem is egyébként napról napra, mert erről nagyon könnyen leveszem a szememet, az, hogy fontos vagyok. Hogy fontos vagyok az Isten számára, és hogy eszköze vagyok, hogy munkát akar végezni bennem. Hadd fordítsam ki most számotokra. Fontos vagy, hogy eszköze vagy az Istennek, és hogy munkát akar végezni. Személyesen te benned az Isten. Ez az első gondolat, amit Pál itt elmond. És rögtön utána azt mondja, hogy a prófétai ajándékot és az üzeneteket ne becsüljétek le. Szögezzük le rögtön az elején, hogy amikor prófétai ajándékról és üzenetről beszél itt, akkor pontosan arról beszél, amit már valamikor a Krisztus előtti 8. században elhangzó Joel üzenet mond és ígér majd. És Péter apostol pünköstkor nem véletlenül ezzel áll elő a sokasság számára. Kitöltöm majd lelkemet minden emberre, fiaitok és lányatok profétálni fognak, véneitek álmokat látnak, álmodnak, ifjaitok látomást látnak. Isten mindenki számára szól. És ezt a Isten mindenki számára szólt, nevezi itt az ige profétai üzenetnek, vagy üzenetnek. Minden újjászületett hívő, meggyőződésem, minden újjászületett hívő kap kijelentést az Istentől. És megint mondom, ne minden áron a Belsazár lakomájának falra ért írásait akarjuk keresni, mert hát az nem sűrűn fordul elő. De az Isten igenis szól, itt most is, meg nap mint nap. Amire figyelmeztet ez az igevers, hogy bármi, amit kapok, felismerek. Amit megfogalmazódik gondolat bennem. Még meg lehet, hogy egy kicsit olyan furcsa is. Csak egy ötlet, egy hétköznapi ötlet, és ilyenekről beszélgettünk péntek este. Azt is becsüljük meg. Ne becsüljem le. Ne mondjam azt, hogy hát én ezt nem így szoktam. Hát ez szerintem Isten nem így szokta csinálni. Miért pont én? Vagy miért pont engem használna? És egyébként is. Legyen bátorságotok. Legyen bátorságunk nem lebecsülni a gondolatokat, amik megfogalmaznak bennünk. És ezt arra alapozva mondom, és ezt most sokszor el fogom mondani, mert az Isten bennünk él. Viszont, és annyira jó, hogy az ige előbb bátorít erre, hogy ne becsüljétek le ezeket az gondolatokat és üzeneteket, és csak utána tér rá a második felére, viszont minden gondosan vizsgáljatok meg. Hogy valóban Istentől származik-e? Tehát még az előzőek után is legyünk bátrak nyitva adni a kérdést, hogy Uram, rendben van, én nem becsültem le azt a gondolatot, ami ma megszületett bennem. Elég hülyül hangzik, de nem becsülöm le. De vajon tőled van-e? Na ez a következő lépés. És amikor azt mondtam, hogy én nagyon biztonsági játékos vagyok, akkor hazafele menet Judittal beszélgettünk, azért arra jöttem rá, hogy én hajlamos vagyok egy megszülető gondolatot úgy csípőből, mint a teniszező visszaütni, nem pedig feltenni arra a polcra, hogy Uram, vizsgáljuk már meg, hogy ez tőled van-e. Hanem zsigerből elutasítom, mert nem így szoktam. Vagy nekem nem ez az eddigi tapasztalatom. És most ezek hétköznapi dolgok vannak, úgy szeretném, ha a lászlókra betoppanna. Addig nem lövöm le a point. Mert hogy néha nagyon-nagyon egyszerű hétköznapi gondolatok fogalmazódnak benned. Hétköznapi helyzetekkel találkozol. Én nem nagy, magasrögtű dolgokról beszélek, hanem arról a titokról, hogy az élet minden területén jelen van az Isten az életünkben. És bizony, hogy sok minden előjöhet. Amire én azt mondom, hogy ilyet az Isten nem csinál. Elmondja azt, hogy ne becsüld le, de utána engedd meg. Engedd meg, hogy megmérjem. Hogyan? Hó, hát ezt nem tudjuk, ehhez el kell menni.
Mondd el nyugodtan, nem biztos, hogy jön, mert a...
Beszéltem vele.
Jön?
Ja, igen, menj rönt. Tehát hogyan mérem meg? Hát erre minimum el kell menni a teológiára, hogy én ezt bölcsen meg tudjam mérni. De hogy kell? Pont azért olyan egyszerű az, amiről beszélek, hogy az Isten hogyan vezet. Isten az igéjén keresztül vezet, az ő lelkén keresztül és a testvéreken keresztül vezet. Ha neked kétkedésed van, hogy az a gondolat az vajon összhangban van az Istennel, akkor olyan egyszerű dolog azt mondani, hogy nézzük meg az ige mérlegét. Álljunk oda az Isten elé, és kérdezzük meg tőle. És Uram, bocsáss, kérdezzük meg a testvérünket, akivel bízol, akiben bízunk. Hadd mondjak egy nagyon személyes dolgot. Nem ma történt, vagy 30 éve. Már 4 hónapja, a szívem mélyén, egészen biztosan tudtam, hogy Judit lesz a feleségem. Ő még nem tudott róla semmit. Én tudtam. És ennek voltak körei, ilyen körei. Mi visszaadtam Istennek, hogy Uram, én ezt érzem, de biztos, hogy így van. És vártunk pár hetet, pár hónapot is talán. És újra szólt, és újra megerősítette. És én még ezek után is voltam olyan gyáva, vagy éppen bölcs, ezt ítéljétek meg ti. Hogy az első ember, akinek elmondtam, nem ő volt. Hanem elmentem a papantihoz. És elmondtam neki. És hihetetlen, nagy segítség volt, amikor a testvéremtől is kaptam visszajelzést. Bátorító visszajelzést. Látni, hogy ő is használja, hogy az az Isten bizony neki is hatonló bátorítást, hasonló megerősítést tud adni. Szóval az a titok, hogy vagyunk egymásnak, hogy közösséget alkotunk, bizony kell, hogy néha, és tudom, hogy ezen a területen az ember nagyon sok rossz tapasztalatot is megélt már, megélhet már, és én ezt nem akarom szőnyeg alá seperni, de biztos, hogy mindenkinek van közössége és hívő közössége olyannal, akivel számít, aki fontos neki, akinek ad a szavára, akit Istennel járó embernek lát. Higgyük el, hogy az Isten nem csak nekem, hanem neki is tud szólni. Nem csak engem tud vezetni, de neki is van vezetése az Istentől. És ezek mind nagyon jó eszközeivé válnak annak, hogy megmérjük. Vajon, ahogy elhangzik, valóban Istentől származik-e? Vannak csapdák, és ezt szeretném külön kiemelni. Nagyon jellegzetes csapdák vannak, amik nagyon könnyen félre tudnak venni. Az egyik, amikor jön egy gondolat, és az nagyon jónak tűnik. Nem azt szeretném mondani, hogy minden jónak tűnő gondolat az csapda. De azt igen, hogy pusztán csak azért, hogy egy ötlet vagy egy gondolat az számomra kedvező, anyagilag, hatalmilag, előmenetelbe, bármibe, az automatikusan az Istentől való. Tudjátok, attól az még lehet adócsalás. És én láttam ilyet, és ezt érdemes egyszerűen végigfutni. Nem a jónak tűnő jön Istentől, hanem ami megállja ezt a mércét. És bizony csapda az is, talán ellenkező irányú csapda, hogy nagyon is fájdalmasnak tűnik az, ami gondolat megfogalmazódik bennem. És lehet, hogy lelombozok néhányatokat. De bizony nekem az a tapasztalatom, hogy igen sokszor fájdalmas az, ami az Isten vezetésében az emberem számára kirajzolódik. Meg kell halni. Bele kell halni az embernek, ha arra az útra akarjuk lépni, amit meglát az Istenből. De az valami gyönyörűséges utat jelent. Ez a önfeladás, az, amikor azt mondod, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod, bár én nagyon inkább a másik utat választanám. Ez egy másik jellegzetes út, és csapda, mert azt gondoljuk, hogy hát ez fájdalmas út, ez biztos nem az Istené. Harmadikként pedig hadd mondjam azt. Csapda, a megszokás az nem érv. Az Isten így szokta csinálni, ez nem érv. Néha, sőt szerintem mindig újra és újra le kell tenni elé. És meg kell kérdezni, hogy Uram, mi a Te terved ezzel. És lehet, hogy nagyon a rögtönzésnek tűnik, amit én most mondok, pedig ez nem igaz. Hiszen az Istennel való járás egy tapasztalat. Egy megtapasztalása, de nem annak, hogy mi a rutin, amit utána csípőből, rutinból tudom csinálni, hanem hogy milyen az Isten, hogy milyen az ő lénye, az ő személyisége. Nem tudod kiszámítani az Istent, hogy az Istennek így kell, meg úgy kell csinálnia, ez egy zöldség. Ez egy igazi csapda. De azt igen, hogy a múltkor bíztam benne, és nem volt hiába, és most is bízhatok benne. És végül azt mondja ugye ez a igevers a Tesszalonikai levélből, hogy ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjunk. Hát nem. Nem baj, ha bizonytalan vagy benne. Szinte mindig bizonytalan vagy. Egyszerű történet, elindulsz valamerre, nem is érted, miért kell erre menned. De valahogy olyan volt benned egy belső békesség. Egyébként ez egy nagyon jó jel, hadd mondjam a hétköznapokban. Bizonytalan vagy benne, de ha megkérdezed akár csak akkor és ott, a hétköznapi dolgokban, hogy Uram, most mit csináljak, akkor van egy ilyen megerősítő békességet, hogy menj tovább. És hidd el, meg fogod tapasztalni azt, hogy ennek az Istennek a munkájában beleállva, az ő tervében fogsz valamit tenni. Nem baj, ha újra és újra visszaadod Istennek, hogy Uram, valóban te mondod. Ezt én megtapasztaltam. És az ilyen gedeoni történetek is ugye megerősítik ezt, hogy megengedi az Isten. Mi egy kicsit gyanakodva nézünk, de azért úgy tűnik, hogy az Isten nem. Ő elviseli, hogyha hol ilyen legyen a gyapru, olyan legyen a gyapru, megtehetjük. De legyen ez a törekvés bennünk, hogy ragaszkodunk ahhoz, amit már elkezdünk megsejteni, meghallani. Legyen egy nyitottság bennünk, még ha különösebb mennyei szózat nem is hangzik el. Miért merhetem én ezt megcsinálni, és ez egy nagyon fontos konklúzió, hiszen hajmeresztő dolgokról beszélek. A válasz az, amit már elmondtam többször. Hát nem tudjátok, mondja első Korintus levélben Pál, és ebben a hát nem tudjátokban, tudod, egy kicsit érzem azt a Joábféle felháborodott dolgot, hogy most már szedd össze magad, Dávid, gyere ide. Valami ilyesmit mond, hát nem tudjátok, Korintus beérek, hogy ti az Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakik bennetek. És természetesen olvassuk az igét, természetesen halljuk az igét, és higgyétek el, ennek a versnek mégis naponta le kell innen idáig csúszni az életemben. Naponta rá kell döbbennem, hogy már megint úgy gondolkodom, hogy kihagyom a számításból az Istent. És már megint igen, helyretevően szangzik az az első része a mondatnak, hát nem tudod, hogy az Isten benned van. És ha benned van az Isten, akkor hogy a csodában nem tehetnéd oda elé, hogy Uram, itt most történik valami velem, ez miért van? Ez tőled van? Ebben te benne vagy? Vagy én eltévedtem? És én azt gondolom, hogy az Istennek igenis van bátorítása, van vezetése. Újra és újra le kell ennek tehát csúsznia. Számolni kell velük. Számolni kell az Istennel, hogy bennünk van és bennünk él. Sőt, kérjed őt. Nem vagy egyedül. Ez egy fantasztikus dolog. Nem a te ügyességed, szépségeden múlik, hogy valamin keresztül mész, hanem azon, hogy a mindenható Isten azt ígéri, hogy benned él. Nem magadnak kell megoldani a tereket. Nem magadnak. És amit Zoli az előbb idézett, ugye? Pál azt mondja, igaz, egy picit a szövegkörnyezet más, hogy azt akarom, hogy gond nélkül éljetek, mondja a... talán a Róma levélben? Nem. Mindegy, most nem blöfölök. Mondja Pál az egyik levélben. Miért volt a mottója az elején? Az, amit mondtam. Van egy nagyon kedves könyvem, talán már hivatkoztam rá, Demos Sakarián a szerzője, és amit mindig szeretek elmondani róla a kapcsolatban, az a könyvnek a címe. A címe az az, hogy a legboldogabb emberek a Földön. És ez egy kihívás, szándékosan, egy provokatív kihívás, hogy na jó, de kik a legboldogabb emberek a Földön is. Talán spoiler, de azért most itt muszáj elmondanom, mert így értelmes, hogy a könyvnek a mottója természetesen az, hogy azok a legboldogabb emberek a Földön, akik azon a helyen vannak, azt teszik, amit az Isten szeretne látni az életükbe. És ha emlékeztek rá, az volt a mottom, mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő utaiban jár. És én azt gondolom, hogy a boldogságnak természetesen sokféle aspektusa van, és az Új Szövetség nagyon sok továbbit elmond, de valahol egy nagyon régről a Zsoltárokból megígért aspektusa az éppen ez, hogy aki azon a helyen van, aki nem tér el jobbra meg balra, azaz pont azon a helyen van, ahol az Úr szeretné látni. És én azt gondolom, hogy számunkra, számotokra, hívők számára egy felfoghatatlan kiváltság, hogy lehetünk azon a helyen, ahol az Isten szeretne látni. És én ezt szeretném kérni tőle mindannyiunk számára, hogy adja meg. Hogy azon a helyen legyünk, ahol az Isten szeretne látni. Imádkozunk. Uram, ha önmagunkra nézünk, bizony olyanok vagyunk, akik még azt sem tudják eldönteni néha, hogy melyik a jobb és melyik a bal kezük. Elveszettek vagyunk nélküled, eltévedettek. Uram, köszönöm azt a csodát, azt a felfoghatatlan kegyelmet, hogy megragadtál minket. Hogy kimentettél, kiszabadítottál minket. Hogy önmagadat adtad azért, hogy mi egy új életet élhessünk. Uram, köszönöm, hogy bennünk élsz, és hogy terved van velünk mindannyiunkkal. És köszönöm, Uram, hogy ez nem egy egyszer majd elképzelt projekt, hanem életünk minden napján szüntelenül végezni akarod. És Uram, szeretnék úgy odaállni, szeretnék én is úgy odaállni most itt eléd, hogy engedni akarom, hogy a munkát, amit el akarsz végezni bennem, azt elvégezhessd. Uram, én valóban nem tudok önmagamtól ezen az úton járni. Szükségem van rád. De hiszem, Uram, hogy mivel bennem élsz, te vagy az én tanácsosom, pártfogom, vezetőm, ezért rád alapozhatom a mát, a holnapot és a holnap utánt is egyaránt. És Uram, így kérlek, hogy taníts meg minket meghallani, megérteni, és engedelmesen követni a te utadat. Hogy ne térjünk le se jobbra, se balra, hogy azon az úton járjunk, amin vezetni akarsz. Hogy betöltsük azt a küldetést, amiért erre a földre egyáltalán megteremtettél minket. Igen, Uram, néha félve merjük bevallani, hogy szeretnénk boldogok lenni. És Uram, mintha rámutattál volna most ma délután, hogy a boldogságnak a titka az nálad van. Hogyha ebben a általad rendelt úton való járásban meg tudunk maradni. Uram, szükségünk van erre. Szükségünk van rád. Kérjünk, légy a vezetőnk, az útmutatónk, a tanácsosunk. Köszönjük, Uram, hogy ezt hallod, tudod és megcselekszed. Amen. Hát most lett volna az, Jutkát megkérem.
Nincs ki? Nézd már ki. Valaki jött közben.
Ki jött?
Balázs Jutkát.
Hát nagyon vázlatos lesz, és nagyon, nagyon nem biztos, hogy egy történetet így kell elmesélni, de nagyjából az ő történet, és egyébként sok minden más történet volt, és én nagyon szeretném, hogyha egy kicsit most majd utána a ti történetetek is következhetne. Arról beszélt el, hogy nem nagyon volt kedve egyedül kimozdulni. Nem nagyon volt bátorsága, hogy egyedül csak úgy elmenjen otthoniról, és ő pedig nem tudott akkor ott, nem volt más, talán többiek oda voltak, máshol voltak, és aztán mégis talán kapott bátorítást is valakitől, hogy hát menjél, induljál egyedül. Ugye, erősítsetek meg, hogyha jól mondom a történetet. És végül elindult, elment evezni, kajakozni. És ahogy ment a Dunán fölfele, egyszer csak már kezdett elfáradni, és akkor arra gondolt, hogy ott látott egy stéget, és ott kiköt. Ez ugye a napokban történt, tehát nem valami nagyon távoli dolog ezen a héten. Remélem érzitek, semmi különös, nincsen írás a falon, ennyi hétköznapi helyzet. nincs kedvem, de mégis van egy bátorítás, és nem tudja, hogy miért elindult. És aztán kiköt egy múlónál, és aztán ott valaki egy nő éppen ül, és néznek egymásra, hogy te ki vagy, és én ki vagyok. Segítsetek, higgyétek el, hogy jobb
történet. Látta, hogy ott ül egy nő, és akkor a nő megszólította kétszer is, hogy Jutka. Jutka, és hát teljesen el volt képedve a Judit, hogy mert nem ismerte meg, hogy ki az a nő, és kiderült, hogy egy olyan kolléganője, akivel nagyon-nagyon régen együtt dolgoztak, és hát nagyon-nagyon jóban voltak, nagyon sokszor tett bizonyságot neki, de az illetőnek az volt az álláspontja, hogy rendben van, te ember hiszel, de én meg ember hiszel. És jár a saját utamat, és elszakadtak egymástól talán már vagy 10 évre, vagy még több ideje is, és azért elég sokszor gondolt és csinál meg arra is, hogy jól nem lehet találkozni. Kereste is őt nemrég is a Facebookon is többször, de nem találta meg. És hát ahogy így összetalálkoztak, elkezdtek beszélgetni, és kiderült, hogy ez a hölgy, aki korábban nagyon-nagyon jó módban élt, nagyon jó állása volt, egy ilyen mélyrepülésben volt az élete, és hogy éppen ült ott a stígen nagyon szomorúan, és fölnézett az égre, és azt mondta, hogy Isten, ha te vagy, hogy te akarsz valamit, akkor küldj ide valamit, valakit. És 2 percen belül beúszott a két hétét.
Remélem érzitek ebből a történetből, hogy ezek hét a részleteiben, úgy értem, hogy mondjuk itt a történeti oldalán, ez egy hétköznapi dolog. Nincs semmi nagy, különösebb dolog. Talán még nem is kell az a nagy körítés, amiről én beszéltem, hogy akkor vizsgáljuk meg az ige mérlegén, hogy kell-e oda mennem. De azért van egy pár dolog, amire szükség van, ami nagyon fontos. És nyilván ezt súlyozni kell, mert vannak apró döntések, mert vannak nagyon nagy fontos döntések. Azt tudniuk, hogy... És talán ezt a mondatot éppen elfelejtettem elmondani, pedig nagyon fontos lett volna. Hogy néha bizony van bennünk egy félelem. Egy félelem kilépni a megszokásból. Néha egyszerűen csak azt gondoljuk, hogy jobb a biztonságos megszokás. Lehet, hogy neki csak annyi, hogy nem szeret egyedül elmenni. És aztán mégis van egy készletés, hogy de menjél, mert kell menni. És a megfoghatatlan az, amikor merünk lépni, kilépünk abból a megszokásból, amit gátat ad, és lehet, hogy éppen egy ilyen csodának adunk a részesei. És ki tudja egy ilyen történet, mi a folytatása. Én nagyon fontosnak látom azt, hogy nagyon sokszor éppen ez a félelemfaktor tud megjelenni bennünk. Nem így nevezzük, nehogy félreértsétek, ez legtöbbször megszokás, biztonságra törekvés, így szoktuk, miért csinálja, máskor nem így szoktuk. De valahol a végén mindig egy ilyen félelmet fel lehet, hanem is rettegést fedezni.
Mit fognak szólni?
Igen, mit szólnak majd a szomszéd, hogy én megszólítom, és hasonló. No, hát én azt gondolom, hogy ez a történet, én nyilván munkaszájáról lett volna, de nagyon illusztrálja azt, hogy igenis az Istennek a legkülönbözőbb tudunk eszközei lenni. Hiszen ez nyilvánvaló az ő számára is egy válasz volt abban a pillanatban, hogy nem tőlem volt az az ötlet, hogy menjek. És én remélem, hogy azért valahol mindannyiunk életében vannak ilyen felfoghatatlan pillanatok. És nagyon fontosnak tartom, miha ezek éppen hétköznapiak. Azok a bizonyos hétköznapi helyzetek, azok a előre elkészített jó cselekedetek, ugye? Amit az igen mondta, hogy csak élsz és jársz és valahogy belekerülsz és csak annyit kell tenned, hogy megteszed azt, amit a helyzet elét hozott. Igen. Ez azért szerintem egy kiváltság benne. Kicsit átdobnám a labdát, hogy merjek egy kicsit megszólalni, hogyha mondhassam.